Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Hát, mint említettem, Mellár Tamás közgazdász, statisztikus, a KSH korábbi elnöke, a Párbeszéd országgyűlési frakciójának tagja, a vendégünk, a reggeli személy. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát én így mindenféle felvezetés helyett felolvasom a mai gazdasági híreket a Magyar Nemzetből. Tovább csökkent az államadósság, több mint 1300 milliárd forintot fordított a kormány lakossági rezsivédelemre a múlt évben. Magyarországon egyre többen dolgoznak, 600 millió euró volt a külkereskedelmi többlet. Ez a három cikk szerepel a gazdasági rovatban, hát erre próbáljunk így rákapcsolódni.
Igen, hát ugye alapigazság az, hogy a gazdaságot nagyon sok számmal lehet jellemezni, és ezekből a számokból mindig lehet néhányat kiválasztani, amelyek valamilyen pozitivitást mutatnak, még mások pedig ugye éppen ennek az ellenkezőjét. Ez az egyik dolog, tehát most mosolyogtam, hogy a Magyar Nemzetnek sikerült azért összeválogatni három olyan számot, amely mind pozitivitást mutat ebbe az egész történetbe. Ráadásul mindig a viszonyítási alap is nagyon fontos ebben a dologban, mert azt mondják, hogy csökkent az államadóság. Ugye az előző évben az államadóság, az adóság GDP elmes, az 74%-ot, 2023-ban, pedig 73,5, hát ez valahol a riba határon belül van. Tehát ez olyan nagyon nem lenne érdemes dicsekedni, de arról a Magyar Nemzet elfeledkezett, hogy tegnap jött ki az a szám, hogy a tavalyi esztendőben 6,7%-os volt a hiány, a költségvetésnek a hiánya, ami egy őrült nagy szám, hogy figyelembe véve egyébként azt, hogy a 3,5% volt. És hát természetesen az a másik dolog, hogy még rosszabb a helyzet, mert az idei esztendőben is minden folytatók, hiszen erre az esztendőre a terv az 2,5%-os hiány cél volt, ezt most már 4,5%-ra emelték. És ugye arról szól a történet, hogy hiányzik 1500 milliárd forint a költségvetésből, amit a finanszírozásra kellene mindenképpen, mert a tervekhez képest ennyivel magasabb lesz az idei esztendőben a hiány, tehát eléggé szomorú történet, sőt, lehet tovább folytatni, hogy korábban azt mondták, hogy 4,5% lesz a gazdasági növekedés, most már bevallott a pénzügyminiszter, hogy hát nagy valószínűséggel inkább csak 2,5%. Szóval lehetne még itt is sorolni.
Amikor azt mondjuk, hogy 6,7%-os az államháztartási hiány, akkor az minek a 6,7%-a?
Igen. Bocsánatot kérek.
Nem, csak hülye vagyok.
Hogy jó, én meg közgazdász, és akkor mikor azt mondjuk, hogy 6,5%, akkor ez nyilvánvaló. Igen, ez a GDP-hez viszonyítva. 6,7%, ugye, tehát, hogy az éves GDP-hez képest a hiány, a költséget és a hiány 6,7%. Na most próbálok kicsit közelebb vinni esetleg a nem elég jártas hallgatók, hogy tulajdonképpen a költségvetés az nagyjából az egész költségvetés a GDP-nek felét adja, vagyis ez azt jelenti egyébként, hogy tulajdonképpen, ha a költségvetésre nézzük ezt a hiányt, vetítjük ezt a hiányt, akkor itt dupájáról van szó, és azt jelenti, hogy tulajdonképpen 13%-kal többet költöttünk, mint amennyi bevételünk keletkezett a 2023-as esztendőben.
De ennek olyan látványos következményei nincsenek így a lakosság számára, mondjuk.
Hát per pillanat rövid távon nincsen, de azért ennek nyilvánvalóan vannak tovagyűrűző hatásai. Mondok egy párat ebben.
Jó.
Nyilvánvalóan az államadósság is növekszik ilyen esetben, aztán az államadósság utáni kamatfizetési kötelezettség, ami most már eléri és meghaladja a GDP-nek a 4%-át. Lefordítva ez azt jelenti, hogy mondjuk hiába nőne a mi gazdaságunk 4%-kal, felhasználható jövedelem, abból 4%-nyi részt rögtön le kéne venni, mert az államadósság utáni kamatokat ki kell fizetni. Tehát az azt jelenti egyébként, hogy a lakosságnak nem fog tudni bővülni fogyasztása, illetve a másik oldalról nem tud a kormány annyit költeni beruházásokkal. Na most ez az egyik. A másik eleme az, hogy az infláció tartósan velünk van. Tehát nem nagyon álmodozhatunk arról, hogy majd ismét visszacsökken 3% alá. Ez a következő.
Pedig legyűrtük meg, lefejeltük meg, átdobtuk a hátunkon, meg beadtunk nekik vakcinát az inflációnak, szóval úgy küzdött ellene a miniszterelnök, hogy csak néztem.
Hát igen, úgy nyilvánvalóan a 20-valány százalékos inflációról viszonylag könnyű volt lejjebb vinni. 10% alá vinni, de azért ez viszonylag könnyű is, azért érdemes egy kicsit szétszálazni, mert azért ebbe egy igen nagy, egy igen jelentős lakossági áldozatvállalás is volt, nyilván nem önkéntesen, nem kényszerű, mert azért tavaly esztendőben a reál keresetek csökkentek, a kiskereskedelmi forgalom csökkent, és ugye a tavaly esztendőben már elértük azt, hogy az egyfél évű fogyasztásba Románia lehagyott bennünket, hát most már ott tartunk, hogy nem csak a fogyasztásban, hanem a GDP-be is, és most már csak Bulgáriával vagyunk ilyen vonatkozásban, versenyben. Tehát a jelentős infláció csökkenés mögött nyilvánvalóan jelentős lakossági jövedelem csökkenés is volt, tehát úgy tudták az inflációt csökkenteni, a keresletet csökkentették, mégpedig drasztikusan durva módon, és hogy ennek a terét a lakosságnak kellett mindenképpen elviselnie.
Ugye azt éreztük közben, hogy ezek a árstoppok, meg ezek az ársapkák, meg árkesztyűk, meg nem tudom mik, hogy hát ezek ilyen nagyon barbár, ilyen, hogy is mondjam, nem túl szakmai megoldások, meg minden, de mégis azért az úgy jött le, hogy a kormány megóvja az ő választóit, és majd tudnak farhátat, meg tejet venni. Miközben mindenki azt hangsúlyozta, hogy ezek aztán hozzá fognak járulni az inflációhoz, hiszen más termékeket drágítanak majd a boltok, hogy behozzák a kiesett bevételt. Ez meg is történt, a benzin esetében ugye tragikus volt, emlékszem, hogy ott már majdnem teljes hiány alakult ki. Összességében nézve ezek azért nem jelentősen járultak hozzá, de azért hozzájárultak ezek is ahhoz, hogy most így hiába csökken 4%-ra, 5%-ra az infláció, az nagyon sok, tehát azon gondolkozom, az ahhoz képest, amennyire már megdrágultak, úgyhogy az elég brutálisnak tűnik.
Így van, egyébként ugye a kormány itt ilyen régi recepteket vett elő, hiszen az idősebbek azért emlékezhetnek rá, hogy a szocializmusban volt az a szlogen, hogy infláció az csak a kapitalizmusban volt. Van. De nálunk a fejlett szocializmusban nincs infláció, stabil árak vannak. Na most ugye ennek mi lett a következő? Nyilván inflációs nyomás volt a gazdaságban, mert a brett keresztet kiállomottak különösen a költségvetés oldaláról. Ugye az egyik következménye az lett, hogy hiány lett jó néhány cégből, ugye a szocialista gazdaság az tipikusan hiánygazdaság volt, a másik egyébként az, hogy a fix tartós árak mellett a minőség jelentős mértékben romlott, illetve hogy elkezdtek helyettesítő termékeket behozni, amelyek nem vonatkozott az az ársapka, ugye az az árkorlátozás, és úgy emelkedtek föl az árak. Most semmi úgy nem talált az Orbán kormány, mint ezt, hogy akkor bizonyos termékeknek az árait korlátozza, de ettől nem oldódik meg maga az inflációs nyomás. Az inflációs nyomás azért csökkent, mert azt a fájdalmas dolgot el kellett viselniük, hogy jelentős mértékben csökkentek a jövedelmek, tehát hogy az infláció után nem mentek utána se a bérek, se a nyugdíjak, és ebből következően ugye az emberek egyre kevesebbet és kevesebbet tudnak vásárolni, vagyis a kereslet csökkent, és így aztán lejjebb ment az infláció. De maga az inflációs nyomás az továbbra is velünk, mert egyébként ezt nagyon jól lehet látni, például az árfolyamnál is, ugye, hogy a forint árfolyama újból visszatért arra a magasabb, ugye 400 forint körüli szintre, és úgy tűnik, hogy nem is fog abból már valójában visszajönni.
A fiatalabb hallgatók nem is tudják, de ugye a létező szocializmusban nem volt áremelés, ott árrendezés volt mindig, ami azt jelentette, hogy bizonyos termékek olcsóbbak lettek, bizonyosak drágábbak, de hogy ezek mindig olyan érdekesen oszlottak el, de nagyon sokáig próbálták fenntartani azt a látszatot, hogy itt ilyesmi nem történhet meg.
Igen, hát kicsi kívül így volt, hogy még össze kenyér állat egy kicsit emelték, cserébe a hús alatt ára viszont.
Bizony. Akciós kerti törpe, meg a többiek. Hát azért most éppen ebben az irányban nem mennek el, bár azért áremelésről sosem szól egyetlen felelős politikus sem, azt mindig rajta hagyják, de hogy, hát és két egészen ellentétes szemlélet uralkodik, úgy látom, így a gazdaságpolitikában, ugye van a nagy kinövekedjük, meg kifejlődjük Márton elképzelése, miszerint tehát korbácsoljuk a halott lovakat, és akkor megelőzzük a gazdasági problémákat, és van ugye a Nemzeti Bank, és gondolom részben a Varga Mihály által képviselt álláspont, miszerint azért hát rohadtul le kéne fogni egy kicsit pár kezet, hogy most ne építsenek több stadiont. Igazából azt veszem észre, hogy Orbán pedig hagyja őket küzdeni, és így bizonyos fokig elvezetve figyeli ezt, és nem foglal állást egyik mellett sem.
Én egy kicsit másként látom.
Akkor jó, mert én nem értek hozzá.
Nem hiszem, hogy erről van szó. Sokkal inkább azt lehet látni, hogy Orbán Viktor nagyon ügyesen talált most egy olyan ember, aki mindenfajta kritika nélkül elfogadja is az ő gazdaságpolitikáját, mert a korábban azt látta, hogy se a Matolcsi, se Varga Mihály nagyon követ ezt az erőteljes növekedésre orientált politikát. Miért? Azért, mert az egyensúlyi problémák ugye előjöttek, hát egyrészt az államháztartás ilyen, ugye azért Varga ezt azért jól látja, muszáj is jól látnia, hogy itt az elmúlt éveknek ez az erőtetett növekedésének egyik folyamánya, egyik következménye lett az, hogy minden évben most már 6% fölötti államháztartási hiány volt 2020 után. És ez azt jelenti egyébként, hogy Magyarország és a magyar gazdaság újból belecsúszott ebbe a fiskális alkoholizmus nevű betegségbe, amit annak idején ugye Kobics György fogalmazott meg, mikor is ugye hát a Gyurcsány kormány idején, és aztán ugye 2010-ben, amikor Orbán miniszterelnök lett, akkor azt mondta, hogy ők ilyen böszmeséget nem fognak elkövetni, és ígéri, hogy semmiképpen sem fog Magyarország újra eladósodni, és ilyen adóssági pályára kerülni, mert majd a költségek is az ölembe lesz, és jó pár évig egyébként élek 3% alatt. Most már 2020 után 4 év óta 6% fölött van, és azért ez igen aggasztó. És ugyanezt látja egyébként nyilván inflációs oldalról a Magyar Nemzeti Bank is, és emiatt egyébként ők visszafogottabbak lennének, és nem támogatnák ezt a nagy gazdasági növekedési dolgot. De ugyanakkor ugye Orbán egy politikus, hát ráadásul választási évvel. Tehát valamit kell mondani az embereknek, a gazdaságot érzékíteni kell, ezért aztán ő ugye megbízta Nagymárton, mint a mit szakértőt, hogy akkor ő legyen ennek a prókátora, ennek a gazdasági élénkítés és ez az optimizmus sugalló gazdaságpolitikának a szószólója, és aztán ugye Orbán pedig a háttérben maradt, de igazából egyébként Nagymárton az ő embere, csak ugye ebben a szituációban nem lenne jó, ha később kiderülne az, hogy ő volt az, aki került ezt az egész dolgot, és ezért kerültünk egy nagyobb és nagyobb válságba. Majd, hogyha ez jön, akkor szépen Nagy Márton félre tudja rakni, és azt tudja mondani, hát a Nagy Márton okozta ezt az egészet.
Ez részben fönnáll nyilván, de hogy mi, tehát egyrészt van-e példa arra, erre a kinövekedjük, vagy kifejlődjük, vagy előre rohanunknak, hogy sikerrel működött, illetve ha nem, akkor miért a mi gazdaságunk más szerkezetű, kicsik vagyunk, szóval mi az oka, hogy ez így nem tűnik járható útnak? És ha én látom, akkor ők miért nem látják?
Igen, ugye itt arról szól a történet, hogy tudtuk, hogy 2019-ig ez a gazdaságpolitika, ez tulajdonképpen sikeres volt, hiszen képesek voltak 4-5 százalékos gazdasági növekedést is elérni, és az államháztartási hiány is rendben volt, a porincse szaladt el, a foglalkoztatás is magas vonalú volt, de milyen gazdasági növekedés volt ez, és itt van a kulcs az egész történetnek, hogy próbáljuk meg megérteni. Ez egy extenzív gazdasági növekedés volt, aminek az volt a fő meghatározó eleme, egyre több és több tőkével és több munkával adott több és több termelési eredményt. És ez a dolog addig tudott működni, ameddig volt szabadon bevonható tőke, illetve megfelelő munkaerő. Most ez körülbelül 2019-re elfogyott már, tehát ugye egyfelől nem jött be kellő mennyiség külföldi sem már 2020 után, másrészt pedig a hazai munkaerő is elfogyott, és így tulajdonképpen ez a típusú növekedés nem lehet folytatható. Ugyanakkor pedig ugye az Orbán kialakított egy olyan vállalkozói kört, ami a vállalkozói kör hűséges ő hozzá, de ez a vállalkozói kör igazából nem versenyképes. Nincs magas termelékenység, ugyanakkor nem tudnak exportra termelni, tehát ez a vállalkozói kör csak úgy tud fönnmaradni, és úgy tud termelni és foglalkoztatni embereket, hogyha külső forrásokat raknak bele. És 19-20-ig ugye ez szépen jött és a külső forrás, még most is valamelyest csúrran cseppen az Európai Uniós források, de most már egyáltalán nem olyan mértékben. Tehát gyakorlatilag ugye az extenzív növekedésnek ez a három eleme, tehát hogy többlet támogatást bevonni a gazdaságba, ez most arra tulajdonképpen szinte teljes egészében megszűnt, és ezért kezdődött egy ilyen vergődési szakasza a magyar gazdaságnak, mert nincsenek ilyen források. Persze a nagy kérdés az, föltehetni, akár ön is, vagy a hallgatók is, hogy akkor miért állunk át egy intenzív gazdasági növekedés.
Ez egy logikus kérdés.
Mert hogy végül is úgy is lehetne növekedni, hogy nem több tőkével és nem több munkával, de újabb technikákkal, technológiákkal, innovációkkal és egyébekkel, magasabb termelékenységgel. Hát ha a termelékenységünk növekedne évenként 3%-kal, akkor több magába egy növekedési forrás lehet. Tehát az elmúlt évtizedben, tehát az Orbán sikeres évtizedben évenként még 1%-kal se növekedett átlagban a termelékenység, miközben Romániában 3%-kal emelkedett.
Mi az oka?
Ez így van. Hát hogy pontosan az a rendszer, amit Orbán létrehozott, az a NER rendszer, mert Orbán valóban kialakított egy olyan gazdasági rendszer Magyarországon, egy olyan vállalati kört, nagyvállalati és egyébként az ehhez kapcsolódó kisvállalkozások, amelyek teljes egészében hűségesek hozzá, és támogatják is minden fronton. Ezért aztán borzasztó nehéz lenne megdönteni ezt az egész Orbáni rendszert, mert hiszen a gazdasági rendszer mögötte van. Igen, ám csak ennek a rendszernek, ahogy mondtam már, ugye, nincsen megfelelő hatékonysága, és nincsen versenyképessége. Miért? Azért, mert ez úgy alakult ki, hogy erre az osztó hatalomra koncentrálva alakítottak ki magát. Tehát nem kellett megmérettetni magát a piac, se a belső piacon, monopolhelyzeteket alakítottak ki, se a külső export piacon. És a magyar exportnak 80%-át a külföldi tulajdontöbbségű vállalkozások állítják elő. Tehát ez egy olyan vállalkozói kör, amelyik nem képes erre az intenzív átállásra. Egyébként játszunk a gondolattal. Tegyük föl, hogy holnap megjelenik 1500 olyan közepes, vagy még annál is nagyobb vállalkozás, amelyik abszolút versenyképes, és exportra tud termelni. Akkor egyébként lehet növekedést elérni, függetlenül attól, hogy az Európai Unió ad nekünk pénzt, hogy minden más dologtól függetlenül, mert akkor ez tulajdonképpen egy intenzív növekedés lehetne, egy intenzív fejlődési pálya lehetne. De mi történne ekkor? Ekkor az történt, hogy ez a vállalati kör, amely abszolút versenyképes, és abszolút exportra tud termelni a világpiacra. Ezt függetlenné válhatna Orbán és az osztó hatalomtól, hiszen az ő léte nem ettől függne. Most egy ilyet Orbán semmiképpen sem tud elfogadni, és az elmúlt években lehetett látni, hogyha egy sikeres autonóm vállalkozás valahol beindult, akkor azt majd fölvásárolták a nervlovagok, vagy pedig olyan adókkal is, egyebekkel, bírósági eljárásokkal, stb. Szorították ki a piacról, hogy már sikeres vállalkozásként tudjon működni, mert akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ő autonóm független lehet. Tehát két dolog van. Vagy egy olyan rendszer, olyan gazdasági rendszer van, ami Orbánhoz szükséges, becserébe ez, csak extenzív növekedést produkálni, vagy pedig ha van egy ténylegesen jól működő gazdaság, annak viszont szükségképpen kell, hogy autonómiája legyen, hogy ő valóban a piacra orientálódjon, piaci módon szervezze meg a termelését, és ne úgy, ahogy ezt az osztó hatalom megköveteli.
Na de ez már a rövid távú érdekeivel is egybeesik az Orbán kormánynak, tehát a számon az érthetetlen, hogy jó, most már oda lehetne engedni néhány embert, aki ért is hozzá, tehát jó, most már haverok így már fel vannak iszonyatosan tőkésítve, most már jöjjenek azok, akik esetleg így fel tudnak minket tenni így a világ térképre, mert hogy ugye azért látjuk azokat a kétségbeesett kísérleteket, amikor a Mészáros és Mészáros valamelyik cége megpróbálkozik egy külföldi üzlettel, és azokról azért úgy nagyon nem kapunk visszajelzéseket, hogy sikerült betörni arra a piacra.
Igen, ez kicsit így van, és nagyon érdekes, hogy a szakembereket meg is fogalmaz, például Matolcsi is, meg Varga Mihály is elmondja, hogy igen, most arra lenne szükség, hogy nagyobb hozzáadott értéktartalmú termékeket állítsunk elő, hogy az export részarányát növeljük, hogy a termelékenység emelkedjen, hogy két humántőkét vonjunk be a termelés, csak hogy kényszerpályán van az ország. Egyrészt azért is van kényszerpályán, mert az elmúlt 14 esztendőben ennek az intenzív növekedésnek a forrásait módszeresen tönkretették, ugye bontjuk az oktatásra, és itt nem csak az általános, hanem az egyetemi oktatásra, akkor a kutatásfejlesztése, amit szintén ugye állami irányítás alá vonták, tehát tulajdonképpen nincs mihez így hozzányúlni, hogy mi is lehetne a forrása ennek az új rendszernek. A másik pedig az az, hogy ugyanakkor pedig az a politikai kényszer is, amiről már előbb beszéltem, hogy egy ilyen változás következtében akkor gyengülne az Orbánhoz fűződő kapcsolat. Tehát akkor ugye a politikai rendszer azt érezhetné, hogy ott itt a gazdaság egy része, őre függetlenül működik. Nem véletlenül, hogy most erre azt csinálják, hogy a itt lévő külföldi tulajdonképviselő vállalkozásokat próbálják extra adókkal gyötörni, illetve próbálnak bevásárolni, ugye itt a Saspár volt a legutolsó legutóbbi ilyen történet. Tehát ugye itt is nagyon jól látszik az, hogy mennyire nem akarják ezt engedni. És hát teljesen egyértelmű, hogy ebből az egész dologból csak arra lehetne kimenni, de ezt az intenzív növekedés felé való menetet ez a rendszer nem tudja létrehozni. Ez ugyanaz a csapda, pontosan ugyanaz a csapda közgazdaságilag, mint ami a szocializmus csapdája volt. Tehát az élet vége a 80-as években a szocializmus, mert az is csak egy ilyen központilag irányít, erősen a központi elosztástól függünk gazdasági rendszer hozott létre, amelyik persze bizonyos ideig jó volt, mert felszívta a munkaerőt, mert adott valami létbiztonságot az embereknek. Egyébként ráadásul nem kellett az embereknek nagyon sokat gondolkodni azt, hogy mit tegyenek, hogy tegyenek, nem kellett vállalkozónak lenni, nem kellett 5 évenként alkalmazkodni a megváltozott piaci viszonyokhoz és helyzetekhez, és ezt nem szerették az emberek, csak hát a rendszer fenntarthatatlan volt. Most ugyanaz van, a rendszer és világos, hogy ez nem fenntartható, egy csomó ember szeret és örül neki, ugye, hiszen valóban megvalósították a teljes foglalkoztatottságot, csak hát ennek az az ára, hogy olyan munkáket osztak létre, amelyek nem hatékonyak, amelyek nem tudnak exportra termelni, és akkor ezt valamilyen módon valahonnan finanszírozni kell.
Ami számomra ijesztő volt, ha már így említésre került a Spár, az a diplomácia teljes hiánya, az a belemenős, bunkó, ilyen lehúzós, szerzőmozgó, hogy adj ide a Spárt nekünk, stílusú dolog, amit úgy el tudom képzelni, hogy mekkorát nézett itt a tulaj meg, hogy így azért hogy a homlokának melyik részéig rohant fel a szemöldöke. Teljesen abszurd ez a kísérletezés. Azt hinni az ember, hogy azért évtizedek óta már lassan hatalommal lévőek, most már nem ezeket a módszereket csinálják, mint a 90-es években, hogy a központból jöttünk, aztán ide a vállalkozásodat, de úgy tűnik, hogy egyébként nem tudnak elszakadni.
Igen, sőt én úgy láttam, hogy ellenkezőleg most, amikor érzik azt, hogy tényleg baj van, és nagyon nagy baj van a gazdaságban, sőt, ugye most látni nem csak a gazdaságban, hanem a politikában is, ugye nyilvánvalóan egyfelől azért is, mert Orbán elszigetelődött nemzetközileg, másrészt pedig, ugye bent is most már úgy tűnik, hogy elindul az ellenzék leváltása is, már a hivatalos ellenzéknek lecserélése, illetve hát van egy jelentős kívánság is. Ez egyre idegesebbé teszi a hatalomban lévőket, és egyre arrogánsabbak és egyre drasztikusabb lépésekre szánják magukat. Azért szerintem 5 évvel vagy 8 évvel ezelőtt nem lett volna elképzelhető, hogy ennyi hülyeséget hozzon össze a miniszterelnök, itt most már 15. év mondott. Bocsánat,
hát ott azért voltak erős pillanatok. Ott a nagyon erős pillanatok voltak. Én tényleg hát, nem hittem a fülemnek.
Hát elfoglaljuk Brüsszelt és ezt a hülyeséget, miközben a Magyarország GDP, az Európai Unió GDP-nek 1%-át teszik ki, szóval most akkor miről beszélünk?
A vitézségünk, az nem a GDP-t nézik ilyenkor, hanem a talpra esettséget, a magyar észjárást, a vitézségünket és az 1100 éves múltunkat. Nincs köze a GDP-nek ehhez. Hát az, Istenem, a magyarságot nem GDP-ben mérik. Szóval a magyarizálni...
Akkor a magyar észjárásból miért nincs magas versenyképesség, miért nincs innováció, miért nem tudunk új betörni a világpiacra, hogy mondjuk a velünk hasonló nagyságrendű Dánia, Finnország, Svédország képesek tudnak 5-10-15 olyan terméket mutatni, ami világban mindenhol vásárolják, akkor miért nincsenek?
Hogy ne lenne? Van ilyen, csak rosszul mérik nyugaton. A mi méréseink azt mutatják, hogy mi sokkal-sokkal innovatívabbak vagyunk, mint a többiek. És hogy tényleg most itt barodizálom ezt az egész dolgot, de hogy tényleg elfelé megyünk. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Észak-Koreának is van egy gazdasági minisztere, és el tudja mondani, hogy miért jó, rohadt jó Észak-Koreában az élet, miközben embert esznek.
Ez teljesen egyértelmű. Egyébként mondom, hogy ezt mi már idősebbek világosan látjuk, azért, mert bizonyos módon meg is tapasztaltuk, hogy ugye egy olyan világban, amelyik egy ilyen központosított irányítású autokratikus rendszer, ebbe mindig van egy hatalmas nagy törekvés arra, hogy az egész gazdaság, meg az egész társadalom az ilyen nyugodt, kiszámítható légkörben legyen, hogy semmi ne változzon, ugye, hogy hatalom maradjon meg állandóan és örökösen. És a társadalomnak van egy jelentős része, amelyik ezt szereti, tehát amelyik nem akar változni, hogy legyen biztonság is az orvosi politikának, és az a lényeg, mint a Kádárinak is. Igaz, hogy nem élünk olyan jó, mert nem olyan jó itt a helyzet, de biztos és kiszámítható, és egyébként is nyugat messze van, meg nem is tudunk oda kijutni. Biztos, hogy rossz van, ott ugye verik a nékereket, meg munkanélküliek vannak, meg ez meg amaz van. Most ugyanaz a politika van. Ugyanakkor meg van egy lehetőség, hogy az, akinek viszont nem tetszik, aki meg többet akar, az el is mehet. Tehát ennyivel most rosszabb a helyzet.
És jobb is, mondjuk.
Olyan forradalmi helyzet. Igen, hát jobb, akik ki tudnak menni.
Igen, tehát azért az, hogy el lehet menni, az gondolom inkább a jobb serpenyőben megy.
Mert... Az jobb, én most csak abból a szempontból mondtam egyébként, hogy rosszabb, hogy a változás nehezebb lesz most kierőszakolni, mert hiányzik az a 6-700-800 ezer ember, akinek tényleg lett volna ambíciója, és nem elégedett volna meg ezzel a dologgal, és akkor ugye segített volna, hogy akkor próbálják meg kierőszakolni azt, hogy ennek a rendszernek vége legyen. De ők inkább úgy döntöttek, és igazuk volt, hogy ahelyett ebbe a szilmalomban beállt, akkor elmentek külföldre dolgozni, és ott megfálták a számításait.
Igen, mert egyébként érdekes volt ez a kísérlet, ez mondjuk Jugoszláviában is működött ez a kísérlet, már a létező szocializmus alatt, de Kínában abszolút, hogy menjenek el, aztán majd úgyis hazautalják a pénz egy részét, úgyis, ez jót tesz az nekünk, de hogy közben itt azért óriási veszteségeket kell elkönyvelnünk ezáltal.
Hát természetesen persze, az kicsikét igaz, hogy ez Magyarország számára is jelentős, hogy van pénzhazautalás, mert ugye ebbe a mérlegben ugye van egy nagyon erőteljes negatív elem, az, hogy a tulajdonosi jövedelmek vonatkozásában, ugye hiszen nagyon sok külföldi tulajdontöbbségű vállalkozás van itt Magyarországon, dolgozik itt Magyarországon, egyébként kiviszik a profitjukat. Nyilvánvalóan azért jöttek ide, hogy profitjukat hozzanak létre. Na most ezzel tulajdonképpen csak két dolgot tudunk szembeállítani, hogy az egyensúly valamilyen módon maradjon. Egyfelől az Európai Uniós támogatásokat, mert azok akkor ezt finanszírozhatják, másfelől pedig a munkavállaló jövedelmek, vagyis hogy a külföldön munkát vállaló magyaroknak a hazautalásai. Egy olyan ország, amelyik elmaradott ország, az csak ezt tudja csinálni. De mennyivel kényelmesebb és mennyivel jobb lehetne az az alternatíva, amelyikbe az lenne, hogy nem lenne olyan sok külföldi vállalkozás Magyarországon, hanem a magyar vállalkozások lennének olyan versenyképesek, hogy ki tudnák a külföldi vállalkozásokat szorítani, és sőt, uram, bocsánat, esetleg magyar vállalkozások külföldön is tudnának termelni, és akkor ők tudnának profitot hazautalni. Akkor nem lenne rákényszerülve a magyar társadalom erre, mert ennek kétségkívül van egy pozitív eleme, hogy emberek külföldön dolgoznak, de ugyanakkor azért nagyon komoly negatív eleme is vannak, hiszen így a társadalom eléggé szintizálódik. Hát én az ismeretségi körülben nem tudok olyan embert fölmutatni, akinek a gyereke közeli rokona ne lenne ki külföldön, és ne ott dolgozna, és ne panaszkodna arra, hogy akkor nagyon ritkán tudnak találkozni, és ezek a kapcsolatok, ezek milyen nehezek, és milyen szomorú ez. Egyébként én magam is érintett vagyok ebbe a történetbe.
Magam is.
A gyermekem és az unokám az...
Pontosan. Igen.
Ritkán látom.
De én ezzel megnyugtat egyébként, én arra gondolok, hogy az én DNS-em már brit állampolgár, és innentől kezdve megtettem a magamét, de a kérdés... De nem... Igen, szóval a kérdés az, hogy ha arcvesztés nélkül akarnak hiáltalálni ebből a kormány észrevéve, hogy nagy a baj, akkor mik lennének ezek az apró lépések, amivel ebbe az irányba lehetne fordítani a gazdaságot? Tehát, hogy valaki nem is tudom, azt mondta, hogyha most azonnal most így lemondana a kormány, és a helyére lépne a szakértői kormány mondjuk, akkor is a gazdasághoz nyúlni nagyon nehéz lenne, mert hát már több mint a 33%-a effektíve a család, barátok és üzletfelek kezébe van.
Hát igen, ez kétségkívül igaz. Tehát ugye két dolog miatt is nagyon nehéz lenne. Egyrészt és adott egy vállalati struktúra, amelyet valamilyen módon le kéne bontani, másrészt pedig nagyon nehéz lenne előre menni, mert ahogy az előbbiekben már mondtam, hiányoznak azok az elemek, amelyek az intenzív bekezéshez szükségesek lennének. Tehát, hogyha jönne egy szakértői kormány, amely tényleg elkötelezett lenne abba, hogy akkor egy valódi gazdasági modernizáció, ugye ezt a szót se engedik az Orbánék használni, hogy modernizáció menne végbe, vagy indulhatna el Magyarországon, akkor nyilvánvalóan ez egy időigényes folyamat lenne, itt több év lenne szükség, de én azért elég optimista vagyok, azt gondolom, hogy rövid távon is lehetnének ennek eredményei. Tehát ugye egyszerűen arra lenne szükség, hogy ezeket a nagy cégeket, ezeket a NER cégeket, ezeket úgy lehetne leépíteni, vagy úgy lehetne őket teljes egészébe átalakítani, hogy ugye, hogyha megszűnik egyrészt az állami megrendelések, és azok ténylegesen valódi versenybe kerülnének, akkor illetve az Európai Uniós támogatás. A harmadik dolog pedig ugyanazt az adórendszert kellene rájuk, egy általános adórendszert kivetni, akkor azért az ő gazdasági hatalmuk is lehetőségnek jelent, csökkenjenek is rákényszerülnének arra, hogy valami változás legyen. A másik oldalon pedig nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a kis középvállalkozások számára ilyen startup programokat elindítani, de ezek valóságos is ténylegesen jó startup programok lennének, amiben az állam jelentős támogatásokat adnak, arra, hogy is alapvetően is kifejezetten, hogy a világpiacra, hogy exportra termeljenek, és ezek el tudnának indulni, tehát egy évvel kellene ilyen vállalkozásokat létrehozni mindenképpen. És hát ugyanakkor pedig másik oldalon, ugye fel kellene szabadítani az egyetemeket, a tudományos kutatást, ettől az állami befolyástól, több pénzt kell fordítani az oktatásra, és ugye, de ezek viszont már időigényes történetek. De mindenképpen muszáj lenne indítani, mert hogyha így ez folytatódik, ami most van, akkor egyre alacsonyabb szintre fog lemenni az általános oktatás, és illetve hát szegregálódik, és szétválik a magyar társadalom. Az oktatási oldalról is ez most már nagyon jól tetten érhető, és nagyon jól látható, ugye, hogy vannak az államiskolák, amelyeket az állam hagyja, hogy menjenek tönkre, akkor pedig a magániskolákba egy elített kép lesznek. Igen, ám csak akkor egy olyan társadalom alakult, és már ez ki is alakult, amelyben nincs egy erős középosztály, hanem van egy felső réteg, és akkor egy nagyon nagy lecsúszó réteg.
Ahogy kell nyílik az olló, igen.
Így van, és ez egyébként nem csak társadalmi stabilitást nem hoz, hanem ez tulajdonképpen a felzárkózás, a modernizáció, a versenyképesség szempontjából kifejezetten rossz. Kéne lépni, és azt kéne mondani, hogy sokkal inkább abba az irányba kellene elmenni, hogy az oktatásnak a színvonalát felemelni.
Köszönöm szépen Mellár Tamásnak, sajnos az időnk lejárt, optimista. Nem, vidám nem lettem közben, de én is búcsúzom ezzel.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.
Ez volt a Reggeli gyors. Pálinkás Huán, Balogh Carmen, Studer Dániel, Krá Kevin és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. Viszont hallásra.